Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, elcsendesedve állunk meg előtted, és könyörgünk azért, hogy lelked által tedd érthetővé számunkra az igét, az ige üzenetét. Tudjuk azt, hogy a betű megöl, de a lélek megelevenít. És lelked megelevenítő munkájára van szükségünk most. És könyörgünk azért, hogy teleplezd le minden olyan dolgot, amely bennünk van, és ami elválaszt-e tőled. Minden olyan bűnt, akár megtűrt bűnt, ami falat húz közéd és közénk. Kérünk azért, hogy szólj hozzánk igéd által, és lelked világosságának erejét ragyogtasd fel számunkra. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk az Apostolok cselekedetének könyvének 26. fejezetében, a 9. verstől a 20. versig a következőképpen. Pál apostol mondta, én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra. Sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugárzott körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztök ellen rugodoznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy uram? Az Úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Jöjj szívembe most, Úr Jézus, ó Jézus.
Kedves gyülekezet, drága testvérek! Ezen a vasárnapon is eltérve a perikópa rendtől, nem az útmutatóban kiírt igéről, textusról vagy lekcióról prédikálok. Máté evangéliumából, a 17. fejezetből van kiírva az igehirdetési alapige. Péter második levelének 11. fejezetéből a 16.-21. versig terjedő szakaszt olvastuk föl, illetve Mózes második könyvének 3. fejezetéből az első 15 vers van kijelölve fakultatív lekcióként. Nem ezekről prédikálok, hanem az ágendákban mára választható textusok közül, mert mind a három igéről már többször is szolgáltam. Van olyan ige, amiről már számomra meglepő módon háromszor is prédikáltam. És így esett erre az apostoli történetre, az apostolok cselekedetében megírt ígére a választás, amely Pál apostol életének az utolsó szakaszáról szól. És hogyha az előzményeket egy picit felelevenítjük, menjünk vissza, és azt kérem, hogy majd figyeljünk az ige hirdetésre, jó? Tehát, hogyha az előzményeket egy picit felelevenítjük, akkor egy feldühödött zsidó tömeget látunk. Egy feldühödött zsidó tömeget látunk, akik már nagyon várják, hogy Pál apostol felett kimondhassák a halálos ítéletet. A zsidók mindent elkövetnek, hogy elhallgattassák, hogy eltegyék lábalól ezt a Jézus Krisztusban hívő embert, aki lépten nyomon csak Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, prédikál, misszionál, és városról városra hirdeti az evangéliumot. Ahová Isten küldi, ahol Jézusról tesz bizonyságot, ott emberek térnek meg, jutnak hitre, gyülekezetek alakulnak, és gyümölcsei vannak a szolgálatának. Tekintsük át röviden, ilyen távirati stílusban Pál életét, majd fókuszáljunk életének az utolsó szakaszára, utolsó néhány évére. Az évszámok ennyi év távlatából hozzávetőlegesek, nem tudunk mindent évre, hónapra, napra pontosan megállapítani, de a számok irányadóak és segítenek a kronológiai sorrendet megérteni Pál apostol életútján. Körülbelül Krisztus után 5-10 tájékán született Tarsuszban, erről konkrétan tudunk, hogy hol született, majd 30 tájékán Jézus Krisztus halálát követően elindul szervezetlen, lokális keresztény üldözés, melynek részese Saul, ő az üldöző. Aztán 33-36 tájékán találkozik a feltámadott Jézussal, éppen akkor, amikor felhatalmazással megy Damaszkuszba, ahogy hallottuk is ebben a történetben, hogy a keresztényeket üldözze, és ekkor életre szóló változás következik be az ő életében. És ebben a 10-13 évben, ahogy láthatjuk itt 46-48 között, 46-48-ig, bocsánat, tehát 33-36-tól 46-48-ig, tehát ebben a körülbelül 13 évben felkészül a szolgálatra, majd Isten a 40-es évek második felében elküldi az első missziói útjára. Aztán 49-52 között a második missziói útján vesz részt, majd 53 és 57 között pedig a harmadik missziói útján hirdeti az evangéliumot. Ha valaki erről a három missziói útról részletesebben szeretne tudni, akkor ajánlom a testvérek figyelmébe, 2021-ben részletesen tanulmányoztuk ezt az időszakot. 57-ben aztán letartóztatják, és 2 évig fogságban van Cézáreában. Igen, szakaszunk erről az időszakról szól. Krisztus után 60-62 tájékán Rómában van fogságban, majd kiszabadulása után újabb missziói utakon van, és ezt követően pedig 67-ben újra elfogják, és Rómában tölti a második fogságának idejét, és ebben az esztendőben ki is végzik. Ekkor Néró a császár, aki Krisztus után 54 és 68 között uralkodott, egyébként Krisztus után 37. december 5-én született. Nagyon nagy segítség számunkra, ezeket nyilván nem a Szentírásból tudjuk, ezeket a dátumokat. Nagy segítség számunkra Józsefus Flavius, aki az akkori kor történetét nagyon részletesen leírta. Tehát 37. december 5-én született Rómában, és Krisztus után 68. június 9-én Via Salaria, ez egy út Rómából, vagy Rómába, attól függ, bár hogyha azt mondjuk, hogy minden út Rómába vezet, akkor a Rómába vezető úton, de Rómából menekül azért, mert egyébként egy véreskező keresztényeket üldöző császár volt, és ellene fordul a szenátus, és egy puccsot szerveznek ellene, és 68-ban elmenekül Rómából, és a Via Salaria út mentén ott van egy palota, és ott a hűséges szolgájával elmenekül, Epafroditusnak hívják egyébként ezt a szolgát, és öngyilkos akar lenni, de nem volt bátorsága hozzá. Ez a véres kezű császár önkezével próbált véget vetni az életének, de nem volt bátorsága hozzá, és Epafroditus segítségét kéri, és így lesz tulajdonképpen öngyilkos. És ha egymás mellé teszem ennek a két embernek az életét, Néró császárnak és Pál apostolnak az életét, akkor mondhatom azt, hogy Néró milyen szánalmas és csúfos halált hal. Pál apostol a halálában is milyen csodálatos módon ragyogtatja föl Krisztust. Vagy hányak életét nyomorította meg Néró, és hányak életét változtatta meg Isten Pál apostol szolgálata nyomán. Vagy milyen keserűen emlékszünk egy bukott diktátor, őrjöngő, őrült életére, császár életére, és milyen áldott ember lehetett Isten kezében egy törékeny Pál apostol, akire sokan jó szívvel emlékeznek. Nyilván nem statisztikára építem, de azt gondolom, hogy a történelem folyamán Pál apostol nevét sokkal többször említették, mint Néró császárnak. És hogy a kontextusát tekintem, akkor Pál apostol nevét abban a kontextusban, hogy hányak és hányak élete változott meg az ő szolgálata nyomán. Néró császárnak az életéről, vagy nevéről mindig úgy teszünk említést, hogy hányak és hányak életét döntötte romokba, keserítette meg. És így emlékezhettek pára mindazok, akik találkoztak vele. Többek között második Heródes Agrippa király is, a felolvasott történetünknek az egyik szereplője, akire hatással volt Pál apostol élete és bizonsága. Hatással volt. Majd a végén ez kiderül, az ige hirdetés végére legalábbis remélem, hogy ki fog derülni. Hatással volt az élete és a bizonsága. Ez a találkozás hatással volt Heródes Agrippa király életére. A heródasi dinasztia végig kíséri Jézus életét és az első keresztényeket. Ha megnézzük Heródesnek a családfáját, itt láthatunk egy családfát, hogy a nagy Heródes Jézus születése idején uralkodott, Krisztus előtt 37 és 4 között, aki hát építkezéseiről volt híres, valamint ő volt az a hírhet király, aki hatalmát féltve megöletett minden két évnél fiatalabb fiúgyermeket. Majd őt követte Heródes Antipász, aki kivégeztette keresztelő Jánost. Heródes Agrippát érdemes még megemlíteni Krisztus után 37 és 44 között, aki megölette Jakabot, és Pétert pedig börtönbe vetette. És róla beszél a Szentírás az apostolok cselekedetében, hogy Isten ítélete sújtotta, azt olvasjuk az Abcsel 12-ben, hogy férgek emésztették meg, így pusztult el, olvashatjuk az igében. Második Heródes Agrippa, Krisztus után 50 és 93 között, Pál apostol élete utolsó szakaszában volt a Római Birodalom megbízásából király, zsidó király. Tudnék, ez az ember zsidó volt. A római tartományban, a római fennhatóság alatt ő volt az, aki a zsidóknak a királya volt, és ő volt az, aki egyébként a római birodalmat kiszolgálta. Ő hallgatja ki Pált, és ő előtte tesz bizonyságot Pál a Krisztus előtti, majd a Krisztus utáni életéről. Mert hát itt ebben a történetben, amit felolvastam az apostolok cselekedetéből, itt hallhatunk Pál apostolnak a Krisztus előtti életéről, és hallhatunk a Krisztus utáni életéről. Agrippa király teljes mértékben tisztában volt a zsidó törvényekkel, tisztában volt a zsidó hagyományokkal, szokásokkal, és amikor Pál arra hivatkozik, hogy idézem itt a második, harmadik verset, boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem, mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Akkor ő nagyon jól tudta, hogy Agrippa ismeri a zsidók messiási reménységét, ismerte a messiási váradalmat. Tisztában volt vele. És ezért folytatja így, szintén itt a 6. 7. verset olvasva, most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Arról a reménységről, arról a várakozásról beszél Pál, ami a zsidókban volt, hogy a megígért messiás el fog jönni. És Pál arról tanúskodik, hogy Jézus Krisztus volt az a személy, aki megváltóként jött ebbe a világba. Isten fia volt, aki azért jött, hogy a világ bűnét elhordozza, magára vállalja. És olyan sok ószövetségi hivatkozás, olyan sok ószövetségi ígéret, profécia volt, ami annak beteljesedését mutatta, és a zsidók mégsem hittek ezekben a jelekben. Nem hittek a zsidók ezekben a jelekben. Mert az emberi alapbeállítás, hogy mindenben kételkedik, mindent megkérdőjelez, semmit nem hiszel, illetve csak azokat a dolgokat, amelyet úgy gondol, hogy hihetőek. Mindent és mindenkit el akartak hallgattatni, aki erről a beteljesedésről akart szólni, bizonyságot tenni. És olyan indulat volt ezekben az emberekben, amelyet jól érzékeltet az az ige, itt a 22. fejezetre megyünk. Eddig a kijelentésig hallgatták, mármint a zsidók, de akkor így kezdtek kiáltozni. Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Majd így olvashatjuk tovább a 23. fejezetben, amikor megvíratt, a zsidók összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Az ember fel se tudja fogni, hogy olvassuk ezeket az igéket, fel se tudjuk fogni, hogy milyen indulat van emberekben Jézus iránt. Mert ezek nem Pált gyűlölték elsősorban, hanem Jézus Krisztust, a messiást. Őt gyűlölték. Ez a gyűlölet nem Pálnak szólt elsősorban, hanem Jézusnak. Ilyen gyűlölet van az emberekben, és ez ma sem változott. Látom, tapasztalom, drága testvérek, hogy emberekben micsoda gyűlölet van, amikor Jézusról, bűnökről, életváltozásról, megtérésről, újjászületésről beszélünk. Azt kell, hogy mondjam, még olykor ilyen indulatot vélek felfedezni az egyházban is, amikor megtérésről beszélünk. Emlékszem, jó néhány évvel ezelőtt egy lelkész konferencián vettem részt, és a szervező fölkérte Endrefi Gézát, Budaörsi lelkipásztort, Bozorádi András, itt az Emmaus gyülekezetnek a lelkipásztorát, fölkértek engem is, arra kértek, hogy tegyünk bizonyságot arról, hogy hogyan ismertük meg Jézus Krisztust, hogyan lett személyessé számunkra a hit. És hát Endrefi Géza igehirdetés formájában mondta ezt el, András és én pedig elmondtuk azt, amit személyesen átéltünk, megtapasztaltunk. Hasonló módon, mint Pál apostol Krisztus előtti életünkről és a krisztusi utáni életünkről is beszéltünk. És emlékszem, hogy olyan nagy vihart kavart azon az estén, valaki, egy hölgy fölállt üvöltve, hogy mi verbális agressziót hajtunk végre a lelkészi karon, és üvöltött, hogy mit képzelünk mi. Teljesen kifordult önmagából. És akkor úgy szembesültünk azzal, hogy micsoda indulat van emberekben. Hát az embert fölkérik, hogy tegyen bizonyságot. Az ember azt gondolja, hogy lelkészi körben, lelkészi karban ez a magától értetődő. És az ember szembesül azzal, hogy micsoda indulatokat vált ki az, hogy valaki az élet rendezését, az, hogy egy pogány háttérből, világból érkezett, abszolút egy ilyen, most értsétek őre, egy ilyen berepülő ejtőernyős voltam, hiszen nem voltak egyházi felmenőim, nem voltak lelkipásztorok az életemben, hanem egyszerűen Isten kiemelt, kiszabadította abból a kárhozott állapotból, amiben voltam, és akinek semmilyen kötődése nem volt egyházhoz, gyülekezethez, soha nem is jártunk. És az ember erről bizonságot tesz, és ahelyett, hogy örülnének, hogy hát van egy ember, aki hitre jutott, aki odaszánta az életét, és aztán Isten szolgálattal bízta meg, és aztán lelkipásztori szolgálatba, nem örül, hanem hangosan ordibál fröcsögve, hogy verbális agressziót hajtunk végre. Igen, ma is ez az indulat megjelenik. Azt kell, hogy mondjuk, ma is megjelenik emberek életében. És tudjuk, hogy nem nekünk szólt ez. Nem nekünk. Nem nekünk szólt. Hanem annak a Jézusnak, aki kész volt megváltoztatni akár András, akár Géza, akár az én életemet. Neki szólt. És ma is ilyen gyűlölettel tudnak Jézus iránt érezni emberek. És ezt az emberek felé vetítik ki. De Pál azt mondta az efezusi levélben, azt olvassuk a 6. fejezetben, mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. És ezzel tisztában kell lenni, hogy amikor valaki ilyen felhergelt, indulatos állapotban van, akkor az nem nekünk szól. Ezt nem kell magunkra venni. Hanem ez annak a Jézusnak szól, aki emberek életét megváltoztatja. És lábbal tiporják és szájjal gyalázzák az embert, de ez nem nekünk szól, hanem Jézusnak szól, mert őt gyűlöli a sátán és rajta keresztül az istentelen ember. A törvényt is, a keresztet is tiporják, mintha bármilyen ellenség lenne Jézus. És így tekintettek Pál apostolra is, ezért minden szidalmazás, átok, gyalázás érte Jézust Pálon keresztül. Pál tudta, hogy nem test és vér ellen van harc, de ő nem törődött ezzel, nem sértődött meg, nem vette magára, hanem egyszerűen csak képviselte Jézust, róla tett bizonságot. És de jó lenne! És ezt magamnak is mondom, sőt, elsősorban magamnak mondom, de jó lenne, ha rólam is, rólunk is így leperegne minden szidalmazás, gyalázás, és látnánk, hogy a szavak és tettek gyilkos nyilai felénk repülnek ugyan, de Jézus a célpont. És nem mi, nem én, nem Pál, hanem Jézus. Ő tette azt, amit tennie kellett. Neki ennyi volt a feladata. Mit olvastunk? Jézus azzal bízta meg, hogy az embereknek hirdesse az evangéliumot. De elmondta Jézus Pálnak, én megmutatom neked, hogy mennyit kell szenvedned az én nevemért. Jézus nem árult zsákba macskát, mindjárt az elején elmondta. Meglátod, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. És szenvedni fogsz. És azok, akik Krisztust követik, azok szenvedni fognak. Mert azért azok a tüzes nyilak úgy elsuhannak mellettük, olykor megsebeznek bennünket. De nem nekünk szólnak, hanem Jézusnak. De nekünk csak Jézust kell hirdetni. Nekünk róla kell beszélni, róla kell tanúbizonságot tenni. Pál tette azt, amit tennie kellett. És ahol lehetősége volt rá, ott bizonságot tett. Felragyogtatta a Krisztust. Ahogy a mai az ágendánkban is azt a címet adták ennek a vasárnapnak, a megdicsőült Krisztus. Nekünk ez a feladatunk, megdicsőíteni Krisztust. Szavakban, tettekben, életben, magatartásban. Nekünk ez a feladatunk, megdicsőíteni Krisztust. Ez a megdicsőült Krisztus jelent meg Pál apostolnak, és aztán Pál apostol pedig erről a megdicsőült Krisztusról tett bizonságot. És ezt tette Agrippa Heródes előtt is. Elmondta, hogy ő is ebben a messiási reménységben, váradalomban élte az életét, amiben a 12 törzs a zsidók. És ne vonjuk kétségbe, Agrippa is valamilyen szinten, mint zsidó, ebben a váradalomban volt. És ha Jézus neve felmerült, folytatta tovább, hadd idézem itt akkor az igénket, egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názareti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig halálra ítélték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra. Sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Pál apostol ilyen volt. Ha fölmerült Jézus neve, akkor ez jutott az eszébe. Jézus üldözője volt. És nem szépíti a dolgokat, nem szépíti a múltat, hanem őszintén elmondja, hogy ő is olyan volt, mint az üldöző zsidók. Bármelyike. Csak a Jézussal való, a megdicsőült Jézussal való találkozás milyen fordulatot vetett az ő életében? Üldözőből üldözött lett. Üldözőből üldözött. Mert akik odaszánják az életüket Jézus Krisztusnak, azok üldözöttek lesznek. Előtte lehet, hogy üldözők voltak, és az üldözést azt ne ilyen értelemben, mert ma konszolidáltabban teszi az ember. Kineveti, gúnytárgyává teszi. Hát az ember, hát akik Krisztusban vagytok, és akár a munkahelyeteken, vagy a családotokban bizonságot tesztek, azért lehet, hogy átéltétek már, hogy hát kinevettek. Vagy gúnyolódtak rajtatok. De hát én is ilyen voltam. Én is ilyen voltam, drága testvérek. Én is ilyen, nem voltam más. Én is ilyen voltam. És ugyanolyan indulat volt benne, már mint Pál apostolban, mint bennük. Azokban a zsidókban, akik most üldözik őt. Féktelen őrjöngés, düh. Így jellemzi Pál apostol magát, hogy féktelen őrjöngéssel. És ezért értette meg őket, ezért becélt olyan megértően ezekben a védőbeszédekben, de utána bizonyságot tett arról is, hogy a feltámadott Jézus Krisztussal való találkozás meggyőzte őt. Hihetetlen, hogy micsoda megértés van ebben az emberben. Azért érti meg, mert ő onnan jött. Hogy Jézus onnan emelte ki őt. És megértéssel van, hogy azért vagytok ilyenek, mert még nem ismeritek Jézus Krisztust. És minden ellenségeskedést, minden gyűlöletet, gyalázkodást, amit Jézus iránt érzett, azt ő megbocsátotta nekik. Ez a megbocsátás, ez a szeretet törte meg ezt a gyűlöletet, indulatot. Mert ez, amit látunk itt, amit Pál apostol mond a Krisztus előtti életéről, Krisztusnak a szeretete megbocsátása törte meg ezt az indulatot. És ezért mondja Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket. Mert ez az ellenség iránti szeretet fogja őket megtéríteni, vagy meggyőzni, vagy térdre kényszeríteni, vagy jobb belátásra bírni, és lehet, hogy nem azonnal, lehet, hogy éveken, évtizedeken keresztül. De ezt a szeretetet tudjuk gyakorolni, akkor ez a szeretet majd fogja őket térdre kényszeríteni. És Pál apostol ezért, mivel ő átélte, hogy Jézus hogyan viszonyult hozzá ehhez az indulathoz, ezért tud ő is másképpen hozzáállni az őt körülvevő ellenség felé iránt. És ez a megbocsátás, ez a szeretet törte meg ezt a gyűlöletet, indulatot. És minden védő beszédet úgy kezdett, hogy elmondta, ő is ilyen volt. Minden védő beszédben elmondja, ő is ilyen volt. Hogy benne is ez volt. Hogy azért nem csodálkozik, mert ő is ilyen volt. Nem árnyalja, hanem őszintén bevallja. Ugyanaz a lélek volt benne is, mint most a gyalázóiban. De amikor ezzel az általa is üldözött Jézussal találkozott, amikor szembesítette őt azzal, hogy miért üldözöl engem, ugye teszi föl Jézus ezt a kérdést, le lehetne másképpen is fordítani. Mit ártottam neked? Mit ártottam? Miért üldözöl engem? Amikor azzal szembesült, hogy a benne lévő gyűlöletre, dühre, örjöngésre, haragra, indulatra, Jézusnak nem az a válasza, hogy gyűlöli őt, hogy haragra lobban Pál ellen, hanem szereti és kész megbocsátani, akkor valami olyat tapasztal, amit soha korábban. Tudjátok, Pál apostolnak nem ilyen Isten képe volt, amit Jézusban tapasztalt. Nem ilyen Isten képe volt. Jézus a gyűlöletre nem gyűlölettel válaszol. És ez valami teljesen más volt, mint előtte gondolt. És ez kényszerítette térdre. És amikor felteszi Pál neki a kérdést, hogy ki vagy Uram, az Úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ebben a mondatban érthetjük meg, hogy Pál szánakozással van azok iránt, a zsidók iránt, akik még nem hisznek Jézusban, mert azok a zsidók nem Pált gyűlölik, hanem azt a Jézust, akit ő hirdet. És ezért tesz újra és újra bizonyságot, hogy folytatja tovább a védő beszédet, idézve itt a 18.-20. verset, azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. 8 fontos szolgálattal bízta meg. Ezt vegyük sorról sorra, nyisd meg a szemüket. A sötétségből a világosságra térjenek, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, hogy örökséget nyerjenek, hogy térjenek meg, hogy forduljanak az Istenhez, hogy éljenek a megtéréshez méltóan. Erről beszél itt Pál apostol. És Jézus ezzel az életmentési szolgálattal bízza meg Pált. Azt mondja neki, ahogy a te szemeidről is lehullott a lepel, ahogy olvashatjuk a megtérésénél, ott az Abcsel 9.18-ban, hogy mint egy pikkely hullott le, ahogy a szemeiről lehullott a lepel, úgy nyisd fel a szemüket, és emeld fel tekintetüket a keresztre, a megváltásra, a megdicsőült Krisztusra. Ugye ez a feladat. Ez a feladat. Hogy nyisd meg a szemüket. Azon a másik, ahogy te is egykoron sötétségben éltél. Azaz nem láttad a bűneidet. Hívd ki őket a világosságra, hogy felfedhessem a bűneiket, hogy megláthassák azt, és megvalhassák nekem. Hogy ezért van szükség, hogy a sötétségből a világosságra térjek, mert az ember nem látja a sötétben a bűnt. Azt a sötétséget a szívében, mert a sötétségben mit lát az ember? Semmit. A világosságban? Ott lelepleződik minden. És ezért mondja Jézus, sötétségből világosságra térnek, hogy meglássák azokat az indulatokat, amik bennük vannak. Meglássák a bűneiket. Meglássák azokat a dolgokat, amelyek elszakítják, elválasztják Istentől őket. Aztán a harmadik, minden ember a sátán hatalmában él. Ezt tudom, hogy kemény, amit mondok. De ezt tudomásul kell vennünk. Mert valaki vagy a sátán hatalma alatt van, vagy az Isten hatalma alatt. És pont ebből a részből tudhatjuk, hogy a sátán hatalmában él az ember. Minden ember kivétel nélkül. A kárhozat állapotába születik, és a sátán hatalma alatt van. Azaz, ha azt teszi, amit az ördög mond neki. Azt teszi. És lehet, hogy van benne némi jó indulat, lehet, hogy van benne némi hűség, de az nem az a jó indulat, amiről az ige beszél, nem az a hűség, amiről az ige beszél, nem az a szeretet, amiről az ige beszél. Minden ember a sátán hatalmában él, ezért van olyan sátáni indulat, gyűlölet az emberekben, de aki Istenhez tér, abban krisztusi indulat lesz, mert megváltozik a természete. A Filippi 2-ben éppen erről olvasunk. Azt mondja Pál, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban megvolt. Vagy Péter második levelének első fejezetében, pont abban a részben, amiről hallhattunk a lekcióolvasásnál, azt mondja, hogy isteni természet részeseivé legyetek. Ezt olvassuk, ezt mondja Péter. Isteni természet. Hát ez magától nem jön. Ez nem jön. Ez nem jön. Ezt kapja az ember. Amikor Jézus behívja az életébe, akkor ezt kapja. Kapja ezt a krisztusi indulatot, és elkezd a Szentlélek által formálódni az embernek a szíve, élete, indulatai, elkezd szelidülni. Hát én is látom, hogy milyen voltam hitrejutásom előtt. Látom, mert vannak emlékeim, hogy milyen voltam hitrejutásom után, és hogy hogyan kezdett el engem szelidíteni, formálni. És még nem értem el azt az állapotot, amit szeretnék, de nem is fogom ebben a földi létben elérni. De szeretnék erre törekedni. És szeretném, hogyha a megszentelési útján járva, élve, egyre inkább a megdicsült Krisztus látszódna rajtam. És szeretnék egyre kevesebb bűnt elkövetni, és szeretnék egyre inkább odaszánt szent életet élni. Ahogy az ige mondja, azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. És erre kell törekedni a Krisztusban hívő embernek. És látom, hogy megtérésem után is milyen voltam. Nagyon messze attól az állapottól, amilyen most vagyok, és nagyon messze vagyok most abban attól az állapottól, amilyen szeretnék lenni. De szeretnék más lenni. Szeretnék formálódni. És ezért mondja az ige, hogy a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Aztán a negyedik, a Krisztusban való hitáltal van bűnbocsánat. Csak kizárólag Krisztusban van bűnbocsánat. Ha valaki mást mond, vagy mást is ide illeszt, az tulajdonképpen csorbítja, eltörli Krisztus megváltói munkáját. Megváltói művét kérdezi meg. Mert csak Krisztus megváltása az, amely teljes engesztelést, bűnbocsánatot ad. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert mostanában, az elmúlt években, évtizedben elindult egy ilyen teológiai irányzat, nem a mi egyházunkban, de elindult egy ilyen teológiai irányzat, hogy a kiengesztelés az nem történt meg teljes mértékben. Ez hazugság. Ez hazugság. Csak a kereszten történt áldozat az, amely teljes bűnbocsánatot, engesztelődést, megigazítást, megigazulást ad. Csak a kereszten történt áldozat. Senki és semmi más nem tud ezt hozzátenni, és nem vehet el ebből. Csak a Krisztusban van, tehát a Krisztusban való hit által van bűnbocsánat, és minden bűnre van bocsánat. A Szentírás beszél erről. Minden bűnre van bocsánat. Nincsen olyan mélység, nincsen olyan elkövetett bűn, amelyre ne lenne bocsánat. Egyetlen egy dolog. Egyetlen egy bűn van, amire nincs bocsánat a Szentírás szerint. Az, ha valaki ellent mond Jézus Krisztusnak, a Szentlélek megtérésre hívó szavának. Erre az egyetlen egy bűnre. Miért? Mert ha valaki ellent mond, akkor nem jutott hitre, nem tért meg, nem változott meg az élete, akkor arra nincs bocsánat. Ezt hívja egyébként a Szentírás, hogyha szó szerint idézem, Szentlélek elleni káromlásnak. De nekünk azt kell hirdetni, hogy minden bűnre van bocsánat. És korunkban, különösen korunkban, ahol látjuk azt a fajta elveszett állapotot, amiben vannak, azokat a mélységeket, amelyek emberekben vannak. A napokban voltam kórházban urológiai vizsgálaton, és ott ülök, várok, és egyszer csak hallom távolról, hogy ilyen csörgés van, csörgés. És ahogy közeledett az osztály felé hozzám, egyre erősebb volt. Hát egy idősebb, kb. 60-70 év közötti férfi lehetett, bilincsben, a keze is, a lába is alig tudott menni, nagyon pici tyúklépésben csoszogott. 7 állig felfegyverzett rendőr, ilyen készenlét is, vagy nem tudom milyen rendőr kísérte. 7. És akkor persze azonnal, engem is megelőzött, azonnal ment be vizsgálatra, bement 5 ilyen rendőr, ilyen tekes, vagy nem tudom milyen rendőr. 2 maradt kint, ők pedig az ajtóban álltak. Akkor azon gondolkodtam, miközben vizsgálták ezt a férfit, hogy vajon mit követhetett el, hogy ennyire őrzik ezt az embert. És vajon eljuthat-e hozzá az az evangélium? Független attól, hogy a bűneinek milyen súlya van, és milyen súlyos következményét kellene elhordozni, tehát nem akarom ezt eltörölni, de vajon eljut-e hozzá az a drága evangélium, hogy az a bűn, vagy azok a bűnök, amelyeket ő elkövetett, hogy arra is van bocsánat. Nem tudom, hogy mi volt. Lehet, hogy gyilkosság, lehet, hogy pedofília, nem tudom, hogy milyen nagyon-nagyon súlyos bűnök vannak, fogalmam sincs, amelyek arra készítik, hogy 7 állig felfegyverzett rendőr kísérje őt, nem tudom. De azt tudom, hogy minden bűnre van bocsánat. Minden bűnre. És ezt az ige mondja. És ezért mi is ezt hirdetjük, hogy nincsen olyan mélység, drága testvérek, ahonnan Krisztus áldozata ne lenne elegendő. Aztán az 5. a Krisztusban kapott örökség a bűnbocsánat mellett az üdvösség, az örök élet. És ezt kapja mindenki, aki hisz ő benne. És ezt a kettőt együtt kapja az ember, a bűnbocsánatot és az örök életet. Ez az örökségünk. Ezt fogjuk kapni. Mert ő ezt ígérte. A 6. megtérést kell hirdetni minden embernek, mert hit nélkül nincs megtérés, megtérés nélkül nincs bűnbocsánat, bűnbocsánat nélkül pedig nincs üdvösség. Ez ennyire egyszerűen levezethető. Tehát hit nélkül nincs megtérés. Ha hiszem, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért meghalt a kereszten, az megtérést jelent. Az megtérést jelent. És ha van megtérés, akkor van bűnbocsánat. Mert elhiszem és elfogadom, hogy az ő áldozata az elegendő arra, hogy az értem folyt drága vére lemosson minden bűnt. És hogyha van bűnbocsánatom, akkor van üdvösségem. Mert hiszem, ahogy Jézus mondja, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. 7. Forduljon mindenki Istenhez, és forduljon el attól az élettől, amibe beleszületett. Ezért a 180 fokos fordulat be kell, hogy következzen, mert enélkül lehetetlen Istennek tetszeni. 180. Egyszer hallottam egy bizonyságtételt, valaki olyan lelkesen beszélt a megtéréséről, hogy 360 fokot mondott. Értettem, hogy miről beszél, csak eltéve nagyon lelkesen túlpördült még egyet. 180 fokos fordulat. És forduljon mindenki az Istenhez. És az utolsó, a 8. az Istennel való életnek, a megtérésnek gyümölcsei vannak. Más indulat lesz azokban, akik Krisztussal összekötötték az életüket, és ez a gyümölcs láthatóvá válik a világban. És ez a gyümölcs, a megdicsült Krisztus jelen van az életemben. Ez a megdicsült Krisztus ábrázolódik ki rajtam, az életemen, a beszédemen, minden, a megdicsült Krisztus jelenik meg. Ez a gyümölcs, a megtéréshez méltó élet. Sokszor elkeseredem, drága testvérek, magamon is. De úgy elkeseredem, hogy keresztények mit meg nem engednek maguknak. Hogy a megtéréshez méltó élet az nincs ott. Nincs ott. Köszönő viszonyban sincs sokaknak az életük a megtéréshez méltó élethez. És ezért mondja Pál, hogy Pálon keresztül Jézus, hogy akik összekötötték az életüket vele, ez a gyümölcs láthatóvá válik a világban. És ennek a védő beszédnek a vége az lesz, ahogy olvashatjuk ennek a történetnek a végén, a 26. fejezet 28. versében, Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Hát el lehet jutni csak idáig. El lehet jutni. Amikor valaki csak majdnem hisz, csak majdnem tér meg, csak majdnem adja át az életét, csak majdnem vallja meg a bűneit. El lehet jutni idáig. Végighallgat, esetleg szimpatizál. Hát Heródes, aki lefejeztette keresztelő Jánost, mit olvasunk? Szerette keresztelő Jánost hallgatni. Szerette. Jó volt hallgatni őt. És mégis lefejeztette. Mert majdnem hitt csak. És itt van Agrippa, Heródes. Ugyanez van. Azt mondja, majdnem ráveszel engem is. Végighallgat, esetleg szimpatizál, de csak majdnem hisz, majdnem keresztény lesz. De a döntés, az odaszánás, az a 8 pont, az hiányzik az életéből. Mert nem nyílt fel a szeme, mert nem került a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Isten hatalmába, nem kapott bűnbocsánatot, nem nyert üdvösséget, nem tért meg, nem fordult az Istenhez, nem lett megtéréshez méltó élete. És amikor Agrippa király azt felelte, hogy majdnem, azt tudjátok, mit jelent? Majdnem. Ezt jelenti. Azaz halogatja, és a végén nemet mond. Majd, ez egy jövő idő, majd, nem. Majd később mondom, hogy nem. Halogatja, és a végén mond nemet. A majdnem azt jelenti, hogy majdnem. És így lesz mindenkivel, aki hallja az igét, de halogatja, az végül mindig nemet mond. És tudjátok, az Isten országában, ha időhatározót nézek, akkor mindig az van, hogy ma. Aki azt mondja, hogy ma, és ma teszi meg ezt, milyen szép, nem? Ebben a szóban benne van minden. Benne van a ma is, benne van a majd is, meg benne van a nem is. A drága testvérek, hogyha csak az első szótagot mondod ki, ahogy olvasjuk az igében, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. De te azt mondod, hogy majd, akkor tudod, mi lesz abból? Nem. Ez lesz belőle. Tudnélik, a majd után mindig nem lesz. Mindig nem lesz. És tudjátok, hányszor jöttem hazai csendes hétről gyülekezeti tagokkal, akik jártak? Mondosiak szerintem tudják, hogy kikről beszélek. Elmentünk csendes hétvégére, vagy csendes hétre. Láttam azt a vívódást, azt a tipródást bennük. És bátorítottam őket, hogy tegyétek meg. Valaki egyszer azt mondta, Krisztián, nekem olyan sok veszíteném való van, ha igent mondok az Istennek. Értitek? Nem mondott igent az Istennek, mert annyi mindent féltett. És nem látta meg azt a drága kincset, hogy mit nyer Jézussal, hanem azt látta meg, hogy mit veszít. És a sátán elhitette vele, és nincs itt. Eltelt 1 év, 2 év, 5 év, 10 év, nincs itt. És hányan jöttek el így csendes hétről, hogy majdnem. És az, aki ott tipródik a küszöbön, vagy a kezét a kilincsre teszi, de nem nyit be, nem lép át, az nemet fog mondani. És így lesz mindenkivel, aki hallja az igét, de halogatja, s a végül nemet mond. A majd után mindig nem lesz, és így járt Agrippa király is, aki hallotta zsidóként a bizonságtételt, de a majdnem nem segített rajta. És hát, hogyha egy picit ismerik a történelmet, akkor tudjuk, 100-ban hal meg, és vele ki is hal a heródesi dinasztia. Ki is hal. És így nem segít rajtunk, Ha halljuk az Isten igéjét, de gyökeres változás, odaszánás nem követi, mert hallgatásból nem lesz hit, csak meghallásból. És ez egy nagyon fontos különbség. Hallgatásból nem lesz hit. Nagyon sokan hallják az igét, nagyon sokan. De milyen kevesen vannak, akik meghallják az igét. Kevesen, vagy sokan hallják a bűnbocsánatot, meg sokan hallják a megtérésre hívó szót, de nagyon kevesen vannak, akik meg is hallják. Meghallásból nem lesz hit, hallásból nem lesz hit, csak meghallásból és az azt követő igenből. És ezért bátorítunk, hogy mondj igent Jézusnak, hogy az a 8 lépés bekövetkezzen a te életedben is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te igédet, a te szavadat. Kérünk azért, hogy formálj bennünket, és azért könyörgöm, Uram, hogyha valakinek még nem következett be, a te lelked által, ez te erős is, te bátorítsd, hogy átléphesse azt a elválasztó küszöböt, a halál és az élet küszöbét, és megtapasztalhassa azt, hogy milyen megdicsült Krisztussal élni ezen a földön. Amen.